A 127. Zsoltár Rádicsok énekes Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áll veleket. Ima az Úrnak öröksége a fia, az anyami gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serpülő fiak. Boldog ember ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Imádkozzunk röviden.
Amikor készültem a mai Isten tiszteletre, volt egy vagy két dolog, amivel egy kicsit küzdöttem. És az egyik az, hogy a mai nap az anyák napja. És nagyon sok embernek ez egy örömteli nap. De én azt mondom, hogy mindig vannak olyan emberek egy gyülekezetben, hogy különböző okok miatt az anyák napja nem egy örömteli nap. Lehetséges azért, mert van olyan köztünk, hogy az utolsó évben meghalt az édesanyja. És amikor jön erre a napra, akkor ebben az évben egészen más, mint ami eddig volt. Vagy lehetséges, hogy a körülmények olyan van, hogy elszakadt egy kapcsolat egy édesanyjával. Feszültség van abban. És amiatt nehéz ünnepelni a mai napon. És vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy Monty, miért beszél az ilyesmiről? Inkább legyen egy más téma. Vagy ahogyan, ha valaki látta a vázlaton, lehet látni azt, hogy fogom beszélni a gyerekekről. És én azt mondom, hogy van nagyon sok egyedülálló köztünk. És akkor esetleg ők azt mondanak, hogy én hogyan tudok figyelni egy ilyen predikációra, amikor a szívem legmélyebb vágyamban van az, hogy legyen egy gyerekem. És nincs. És akkor hogyan tudok bent maradni egy ilyen Isten tiszteleten? Vagy lehetséges, hogy vannak olyan, aki az a vágy, hogy legyen a gyerek nevelésben egy édesapja és egy édesanyja is együtt nevelnek azt a gyereket. Egy boldog házasságban. És tudjunk azt, hogy van sok helyzet, ahol ez nem így van, és amiatt is nehéz tud lenni ez a nap. Többen, akik találkoztak velünk az utolsó hétben, Ibolyaval, vagy velem, vagy a gyerekeinkkel esetleg hallottak valamit, ami történt az egyik szomszédunkkal egy másfél héttel ezelőtt. Egy édesanyja egyidő nevelte a 10 éves lánya. Lényegében az utolsó években semmi kapcsolat nem volt az édesapjával, és egy másfél héttel ezelőtt egy balesetben az édesanyja meghalt. Marad ez a kislány teljesen egyedül. És gondolkoztam volna, hogy milyen lesz ez a mai nap neki. Amikor szembesül azon, hogy őr többet nem találkozik az öreges anyával. Esetleg van olyan köztünk, aki azt mondja, hogy ez a nap nehéz nekem. Nem vagy egyedül abban. De én azt mondom, hogy ugyanakkor valahogyan látom azt, hogy igenis tudunk örülni azok az édesanyjaknak, akik nevelnek gyerekeket. És valahogyan tudunk látni azt, hogy Isten próbál útmutatást adni mindnyájunknak, hogy hogyan tudunk segíteni, nevelni a gyereket. A 127. Zsoltárban ez egy Zsoltár, amit Salamon írt. Egy ma két héttel ezelőtt Bíotorbágyon tanítottam a Predikátor könyvéről. És az első két vers ebben a Zsoltárban, én azt mondom, hogy nagyon könnyen tudnunk találni ezt a két vers a Predikátor könyvében. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az örök. Hiába keltek korán és feküdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyért esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amikor beszéltem múlt héten, és tanítottam a Predikátor könyvéről, ott a csendes héten, és múlt héten a férfi csendes napon, az egyik lényeges dolog, amit láttam az, hogy ha mi csak éljünk az életünk a nap alatt, ha mi nem veszünk figyelembe Istent, akkor valóban hiába való az egész. Ha valaki azt mondja, hogy Isten nem létezik, és én fogok élni az én életem Isten nélkül, akkor én azt mondom, hogy valóban az az élet hiába való. De nem így van. Mert mi nem éljünk az életünk Isten nélkül. Mert Isten valóban létezik, és Isten valóban él. És ha mi figyelembe veszünk őt a mi életünkben, ha ő az Úr a mi életünkben, akkor, amikor mi építünk a házat, az nem hiába való. Amikor mi végezünk valami munkát, az nem hiába való. Akkor van értelme, ha figyelembe veszünk Istent a mi életünkben. Ha mi alávesünk magunkat Isten alatt, a mi életünkben. De azt kell mondanom, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol ez nem jellemző. Azok az értékek, amit a Biblia hangsúlyoz, azok, mondhatom, nem értékek a mai világban. Az egyik este a héten néztünk egy tévéműsort. És beszélgették konkrétan Magyarországról, és az egyik téma volt, hogy a gyerekvállalás. Hogy ki az, aki vállal gyerek, ki az, aki nem vállal gyerek, mi a helyzet azok az emberekkel, akik vállalnak gyerekek, és ilyesmit. És a statisztikák, amit mondtak, nem tudtam jegyzetelni végig mindent, amit mondtak, próbáltam utána nézni egy pár dolog után. És én azt mondom, hogy ezek a statisztikák mind számomra szomorú. De nézzük. 2008-ban a gyerekek, akik születtek Magyarországon, 39,5% úgy születtek, hogy a szülők nem voltak összeházasodva. A gyerekek 40%-a lényeg ebben. Úgy születtek, hogy nem egy házas párnak, hanem egy egyedülálló nőnek. 40%. Az utolsó statisztikát, amit találtam, a terhesség megszakításról 2006-ban 46.324 gyerek kezdte az élete, de sohasem vett levegő. 46.000 gyerek itt Magyarországon abortussal megszűnt az ő életük. 2006-ban azt mondnak, hogy 100 nőnek, ha nézünk az egész életük, annak a 100 nőnek 135 gyereket hoznak a világba. Lehet számolni azt, hogy marad a lakosság úgy, ahogy van, az a 100 nőnek kellene hozni 200 gyerek a világban. De csak 135. És ugyanannak a 100 nőnek, ha nézünk őt, 65 abortus. Ha nem lett volna ezeket az abortusokat az 2006-ban, akkor az a szám nem lenne 135, hanem 200. Aki idősebb, mint 15 éves Magyarországon, azok között 31,7% egyedülállók. Azt jelenti, hogy soha sem éltek házasságban. 31,7%. 10,5% élvalt. Kint élnek. És aki idősebb, mint 15 éves, csak 46,5% házasságban élnek. Kevesebb, mint 50%. 2008-ban itt Magyarországon volt 40,100 házasságkötés. De ugyanabban az évben 25,300 házaspár elváltak. Ha folyamatosan van ez a statisztika, azt látjuk, hogy a házasságok kb. 60% elválnak valamikor az életükben. Az egyik statisztika, amit kerestem, és nem tudtam találni, hogy mi a helyzet itt Magyarországon. Láttam, hogy az Egyesült Államokban a gyerekek 61%-a élnek mind a két szüleivel. 61%-a. Én miért nem mondani, hogy az a szám alacsonyabb itt Magyarországon? Azért mondom ezeket a számokat, hogy látjunk, hogy nem túl fényesek. És én attól félek legjobban, hogy a gyerekek, akik így nőnek fel, milyen lesz az ő gondolatuk a házasságról, a gyerekvállalásról, amikor egy esetleg másfajta tanítást kaptak, kettő a példákat, amit láttak. Valahol hallottam múlt héten, hogy kérdeztek, hogy miért nem vállalnak több gyereket. Embereket. És felsoroltak különböző okok. És az egyik, amit mondták, ami számomra egy kicsit nevetséges volt, hogy túl kevés a bölcsőde és az óvoda. Én nem hiszem, hogy az egy fő oka, hogy valaki nem vállal gyerek. Más embereket felhoztak, a probléma az, hogy nincs családi adó. De ezzel kapcsolatban lényegében azt mondnak, hogy a probléma az anyagi helyzetünk. És az anyagi helyzetünk miatt mi nem vagyunk hálandó gyerekeket vállalni. Itt a 127. Zsoltárban Salamon azt írta, hogy a gyerek egy ajándék az Úrtól. Valahogyan én úgy érzem, hogy mi elfelejtettünk ezt. Valahogyan mi kihagyunk ezt a tanítást. mi nem látjuk azt, hogy milyen öröm van abban, hogy valaki tud nevelni egy gyereket. És azt is kell mondanom, hogy ahogyan én láttam különböző igék a Bibliában, nincs nagyon sok, de ahogyan láttam egy pár igék, a Mózes első könyvében, a teremtés történet, már ott látjunk azt, hogy Isten adta egy feladatot nekünk. És amikor ő adta a feladatot nekünk, hogy szoporodjatok, és legyen tele a világ, akkor lényegében ő azt várta tőlünk, hogy mi nem vállaljunk, mint házaspár egy gyereket, vagy ahogyan a helyzet, ahogyan számoltam, egy egész három gyereket. Ő azt várja tőlünk, hogy igenis, vállaljunk több gyereket. Vállaljunk a nehézség, amit jár azon, de én azt mondom, a Biblia tanításból és a saját tapasztalatomból a nagyon sok öröm, ami jár a gyerekvállalással. Látnunk kell, hogy igenis jó dolog vállalni gyerekeket a mai világban is. A gyerek egy ajándék Istentől, egy jó ajándék. De azon kívül azt kell mondani, hogy a gyerekvállalás egy felelősség. És Isten ad nekünk egy feladatot, amikor mi vállaljunk gyerekeket, és azt, hogy mi igyekezünk jól nevelni őket. Az Efézus level 6. rész, a 4. vers, azt olvasunk, hogy ti apak, pedig ne ingereljetek gyermekeiteket, hanem neveljetek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Amikor olvasunk ezt az igét, valaki esetleg mondta, tévedtél, ez anyak napja, és ez az igé beszél az apakkal. Esetleg igen, de azt kell tudni, hogy a görög szó, amit használnak itt, amikor használ ugyanezt a szót többes számban, akkor mind a két szülőről van szó, nem csak az apja. És én azt látom, hogy amikor Paul használja ezt a szót itt ebben a helyzetben, lehetséges egy nagyobb felelősség tesz az édesapjakra, de semmiképpen nem hagyja ki az édesanyja ebből az igéből. És ő azt mondja, hogy ne ingereljetek a ti gyerekének. Én azt mondom, hogy vannak olyan dolgokat, amit szülők tudnak csinálni, amit én azt mondom, hogy nem egy pozitív dolog a gyerek életében. És én azt mondom, hogy mint szülők tanulnunk kell, és figyelni kell arra, hogy mi próbáljunk helyesen nevelni a mi gyerekeinket. Most felforolom egy pár dolgot, utána próbálok összefoglalni egy más szemszögből. Az egyik, amit ingerel egy gyereket, amikor fegyelmezünk nem igazságosan. A nem igazságos fegyelmezés az egyik az, amikor fegyelmezünk az egyik gyereket, és kiderült, hogy a másik gyerek volt a bűnös. Az nem igazságos fegyelmezés. De az se egy igazságos fegyelmezés, ha az egyik nap tiltjunk az egyik dolgot, de a másik nap a saját fáradtságunk miatt nem tartjunk be azt, amit tiltottunk. Én azt látom, hogy egy gyereknek nagyon fontos, hogy ő láthatja, hogy mi azok a határok, amit a szülők űznek, és azok a határok nem változnak napról napra. Ha a szülők fáradt, akkor többet enged, mint amikor nem, vagy esetleg pont az ellenszer, amikor a szülők fáradt, akkor még keményebb bánik a gyerekkel. Én azt mondom, hogy a gyereknevelésben húzni kell olyan határokat, és be kell tartani ezeket. Azok rendszeresen ugyanazok a határokat, amit húznak. Egy másik dolog, amit ingerel egy gyereket, az, hogy mi egy túl védett környékben próbáljuk tartani őt. Mi próbáljuk, mint szülők, óvni őt mindentől. És én azt mondom, hogy persze, minél kisebb egy gyerek, annál többtől kell védeni. És tanulnunk kell kiengedni a mi kezünkből. Idővel. De én látom egy olyan helyzet a mai társadalomban, hogy az édes anyák egyre nehezebben kiadnak egy gyerek a kezéből. És úgy érzi, hogy csak ő tud nevelni azt a gyereket helyesen. Lehet, hogy azt mondom, hogy ez esetleg gyakrabban előfordul egy olyan családban, ahol csak egy gyerek van. Nem mindig, de ez gyakrabban előfordul azok a családokban. Mert az édes anyja, úgy mondom, hogy csak egy irányba figyel, csak egy gyerekre kell figyelni, és sok értelemben az a gyerek az ő élete. Egy idő után. És akkor nehéz elengedni az a gyerek. A bölcsödébe, az óvodába, az iskolába. Amikor sorozatban jönnek a gyerekek, akkor azt mondom, hogy majdnem örülünk, amikor az egyik gyerek elmegy iskolába, mert akkor lesz egy kis időm a másik kettőre. De én azt mondom, hogy tanulnunk kell, hogyan adjunk szabadságot egy gyereknek. Nem szabad túl erősen visszafogni őt. Találni kell a megfelelő utat, hogy mikor engedjünk mennyit. Egy másik dolog, amivel tudunk ingerelni egy gyereket, az, hogy túl nagy az elvárásunk. Vagy mi olyat, mi követeljük a gyerektől, hogy amit én nem tudtam elérni az én életemben, akkor mindenképpen akkor én akarok biztosítani ezt a lehetőséget a gyerekemnek. Én akartam tegyünktől orvos lenni, én nem tudtam orvos lenni, de az én gyerekem orvos lesz. Eszter vigyázz. Mi az, amit követeljünk egy gyerektől? Próbáljunk egy olyan elvárást tenni előtte, ami nem reális. Nem engedjünk, hogy a gyerek tud élvezni a gyerekkor, mert nem csak az iskolába kell menni, hanem erre az edzésre kell menni, kell ezt tanulni plusz órában, azt tanulni plusz órában, és igenis a legjobb egyetemre menni, akkor ezt kell csinálni, és azt kell csinálni. Úgy érzem, hogy néha olyan sokat követeljünk a gyerekektől, hogy lényegében elveszünk tőle a gyerekkort. Esetleg a példa, amit fölhoznak leggyakrabban ezzel, amikor egy gyerekből próbálnak egy profi sportolót csinálni. Nemrég beszéltem az egyik szomszéd gyerekkel nálunk, és ő az utolsó pár évben úszással nagyon sokat foglalkozik. És ő azt mondja, hogy májustól abba hagyom az úszást. És ő minden reggel hatra megy edzésre, ha jól emlékszem, és ezt már több éve csinálja. És én örülök, hogy a szüleik nem követelnek azt tőle, hogy tovább kell járni. Adtak neki a szabadságot, hogy ő tudta hozni azt a döntést. Ő akar élvezni az életet egy kicsit. És én azt mondom, hogy mint szülők vigyáznunk kell, hogy ne legyen túl nagy az elvárások. Más helyen olvastam a héten, hogy mi az, ami biztosítja azt, hogy a gyerek, amikor felnő, esetleg használom azt a kifejezést, hogy egészséges lesz. És ahogyan olvasunk a példabeszédek könyvében a 22. rész, a 6. vers, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el tőle. Mi látjuk, hogy ez egy általános igazság. Az ige azt mondja, hogy általában, ha a szülők ezt csinálnak, akkor ez lesz a következmény. És amit mondom, amit olvastam, ez is olyan. Én azt mondom, hogy ezek egy általános igazság. Ez nem egy garantált dolog, de ha ezt a négy dolgot próbáljuk csinálni, én azt mondom, hogy nagy esély, hogy az a gyerek, aki felnő a mi családunkban, egészséges lesz. Ez az ember azt mondja, hogy az édesapja legyen határozott, igazságos, következetes a fegyelmezésben. Én azt mondom, én bővítem nem csak az édesapjak, hanem az édesanyjak is. Én nem látom azt, hogy a fegyelmezés az édesapja feladata, és nem az édesanyja feladata. Hanem ez egy közös dolog, amit együtt kell csinálni. Én azt mondom, hogy az egyik legrosszabb, amit egy édesanyja tud csinálni, az, hogyha a gyerek rossz nap közben, ha az édesanyja azt mondja, majd amikor az apu hazajön, akkor rende fog lakni téged. Én azt mondom, hogy milyen érzés van a gyerekben. A szegény gyerek tudja azt, hogy az édesapja hatkor fog hazajön, ma fél hatkor kezd ízni. Hogy apu mit fog csinálni be? Olyan félelem van benne. Én azt mondom, hogy az nem jó. Ha a gyerek fél, hogy mit fog csinálni az édesapám velem, amikor hazajön. Inkább az az egészséges, hogy a gyerek, amikor otthon van, vallja azt örömmel, hogy az ő édesapja hazajön. És ne látja azt, hogy az édesapja csak azért hazajön, mert fegyelmezni kell. A fegyelmezés, ez egy feladat, egy közös feladat a szülőknek. Nem csak az édesapjaknak, hanem az édesanyjaknak is. Ez a szerző azt mondta, hogy a másik dolog, a gyereknek nagyon fontos, hogy az édesanyja ad megfelelő irányítást neki, és hogy az édesanyja nagyon sokat tud együtt lenni vele. Lehetséges, hogy ezt meg egyszer visszamenjünk a régi hagyományos gondolkodás, hogy a feleség az, aki otthon van a gyerekkel. Én azt mondom, hogy valamennyit Isten így teremtett minket, mert csak az édesanyja az, aki tud szoktatni egy kis gyereket. Az édesapja nem tud átvállalni ezt a szerepet. És akkor én azt mondom, hogy ez a természetes, hogy van egy olyan időszak a gyerek életében, amikor az édesanyja több időt fog tölteni a gyerekkel. De megint én azt mondom, hogy nem lenne szabad félmenteni a férfiak ebben. És a férfiak kell látni azt, hogy igenis, nemet kell mondani néha a túlolvázásra, nemet kell mondani a plusz pénzre, mert az idő a gyerekekkel fontosabb annál. Van egy egyensúly, de nem szabad túlzásba venni a munkát és kihagyni a kapcsolat a gyerekekkel. A harmadik, amit ez az ember mondott, és teljesen együttértek vele, az, hogy a szülők kell kifejezni a szeretet. egymásnak. Az fontosabb a gyerek számára, mint az, hogy mi kifejeződünk a szeretet a gyereknek. Amikor a gyerek látja azt, hogy a szülők szeretik egymást, az biztonságot ad neki. És ezt nem lehet pótolni mással. Persze, tudjunk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor már egy olyan helyzetben vagyok, ahol nincs társam. És akkor Isten tud segítséget adni ebben a helyzetben. Nem kell mondani azt, hogy ha nincs, akkor feladom. És reménytelen. Keresni kell a megoldást. Keresni azt, hogy hogyan tudok biztonságot kifejezni a gyereknek, ha egyedül nevelem őt. Az utolsó gondolat, amit ez az ember adott, hogy ne legyen egy tékozló gyerek, az, hogy legyen közös családi események. Amikor a család együtt csinál dolgokat. Amikor a család együtt van. Még egy gondolat a gyerek nevelésről. Van két szélsőség, ami nem jó. Az egyik szélsőség azok a szülők, akik úgy kifejeznek a szeretet, azzal, hogy állandóan csak büntetés. És a másik szélsőség azok a szülők, akik úgy kifejeznek a szeretet, hogy nagyon ingedéken, hogy ingednek lényegében bármit. És azt kell látnunk, hogy véleményem szerint a két szélsőség nem fejezi ki a szeretet. Az egyik se. A szeretet akkor történik, amikor a szülők tanulnak, hogy hogyan lehet nevelni a gyereket. És a nevelésben van a fegyelmezés. A Gyula a predikáció elején mondott, hogy ez a 127. Zsoltár egy igé sok között a Bibliában. Én azt mondom, hogy ahogy én keresztem, sajnálom, nincs nagyon sok igé a Bibliában, ami beszél a gyereknevelésről. Én kerestem a héten. Van olyan helyzetek, amikor látunk, hogy hogyan, vagy azt mondom, hogy van sok olyan rossz példa, amit látunk, hogy hogyan nem kell csinálni ezt a Bibliában, de konkrét tanítás róla nagyon kevés. De az az érdekes, az a tanítás, ami van, a példa beszédkönyvében főleg, ahol tanítanak, a legtöbb ige beszél a fegyelmezésről. Csak egyet olvasom. A példabeszédek 29. rész, a 15. vers. A bolt és a tenyítés bölcsétesz. A kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyára. Én azt mondom, hogy ez igaz. Az Isten igéje nem változott az utolsó 2-3 ezer évben. És ami érvényes volt, amikor Salamon írta, vagy összegyűjtötte ezeket a mondatokat 3 ezer évvel ezelőtt, még mindig igaz ma. És még mindig igaz ma, hogy azt a kényeztetett gyerek szégyen hoz az édesanyjának. Mert az a kényeztetett gyerek nem tud dolgozni. Az a kényeztetett gyerek nem tudja, hogy mit jelent tisztelni. Az a kényeztetett gyerek mindig kap, amit ő akar. A kényeztetett gyerek önző lesz. Mi féljünk, amikor látjunk azt a szó a bót. Azt, hogy mi használjunk valami bót a kezünkben, és ütjünk egy gyereket. A 21. században nem. Akkor hibás az Isten igéje? Mert én azt mondom, hogy itt a példabeszédben legalább 5 helyen olvasom, hogy igenis a bót az eszköz, amit kell használni. A gyerek nevelésben. És lehetséges, hogy ez nem divatos, lehetséges, hogy vannak olyan kormányok Európában, aki lényegében tiltalom hoztak, hogy a szülő nem szabad használni ezt az eszközt. De én hallom a tanároktól, hogy panaszkodnak, hogy az iskolákban nem lehet tartani a fegyelmet. Én azt mondom, azért, mert nincs semmi eszköz a kezükben. Ez nem volt a helyzet 50 évvel ezelőtt. Mert akkor az iskolában sok helyzetben a szülők bátorították a tanárokat, hogy megfelelő módon igenis lehet fegyelmezni a gyerekeket. Nem akarok, hogy ez úgy hangzik, hogy ez egy szélsőség. Én azt látom, hogy igenis fontos a gyereknevelésben az, hogy mi kifejezünk a gyenged szeretet. De szükség van egy egyensúlyra. Ha csak a gyenged van, vagy ha csak a kemény van, az nem jó. Szükség van mind a kettőre. Az utolsó gondolatom a vázlaton a gyerek elengedése. A Mózes első könyve második rész a 24. vers. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Ez az igé azt mondja, hogy a fiatal pár elhagyja a szüleiket. De én azt mondom, hogy benne van az is, hogy a szülők tanulni kell elengedni. És én azt mondom, hogy az nem kezdődik az esküvővel. Én azt mondom, hogy lényegében az kezdődik az első napon. Mi a céljuk a gyerek neveléssel? Én azt mondom, hogy az nem a célom, hogy az a gyerek mindig fog függni tőlem. Az a célom a gyerek nevelésben, hogy az a gyerek teljesen önálló tud lenni, és független tud élni tőlem. Ez a cél a gyerek neveléssel. Nem az a cél, hogy ez a 24-8 éves gyerek még mindig függ tőlem. Nem. Amikor ő kirepül otthonról, akkor ő független lesz. Mint szülők el kell engedni őket. Tanulni kell fokozatosan az általános gyerek is elengedni. A cél, hogy önálló legyen. De én azt mondom, hogy van egy másik cél is, és ha nem mondanám ezt, akkor nem lenne teljesen mondani való. Az Efézus 6, az igé 4. vers, amit már elolvastam, hanem neveljetek az Úr tanítása szerint. Nem csak, hogy önálló legyen az a gyerek, hanem az, hogy Krisztusé. És én tudom, hogy ez nem csak a szülőtől függ. De én azt mondom, hogy mint szülők, mindent kell csinálni, amit tőlünk függ. Hogy az a gyerek kap a megfelelő nevelést. Egy utolsó példa. Kibolyaval mi hoztunk a szödörnzést. Nem tudom, szerintem Miller született az első gyerek azt, hogy nálunk a családban a vasnap délelőtt Isten tisztelet, én azt mondom, hogy azt kötelező. A gyerekek nem tudnak dönteni, hogy akarok menni Isten tiszteletre ma vagy nem. Ahogyan a gyerek nem tud dönteni arról, hogy hétfőn reggel megy iskolába vagy nem. Mi tanultunk azt, hogy igenis mi úgy próbáljuk nevelni őket, hogy az teljesen természetes, hogy itt vagyunk az Isten tiszteleten. Ahogyan felnőttek, mi azt mondtunk, hogy igenis az fogom követelni tőlünk, hogy ők részt vesznek az ifjúságiban. Mi azt mondtunk, hogy ez a két alkalom, amit mi, mint szülők fogunk mondani, hogy kötelező. Az Isten tisztelet és az ifjúság. Mert mi azt látunk, hogy ez tartozik ahhoz, hogy ők kapnak azt a nevelést. Nem csak tőlünk, hanem a gyülekezettől. És én azt mondom, hogy ilyen döntéseket hozni, mint család. Lehetséges, a te családodban nem lesz ugyanaz, mint a miénkben. De olyan dolgokat, ami fog segíteni őket hitre jutni. És egy olyan kapcsolatba kerülni Istennél, ami egy önálló és saját kapcsolata. Van két téma, amiről én nem szívesen predikálok. Az egyik a házasság, a másik a gyereknevelés. És azért nem szívesen beszélek a házasságról, mert valahogy én látom, hogy bármikor, amikor beszélek a házasságról, akkor a sátán fog támadni minket. És én azt mondom, hogy hányszor tartok egy csendes hetet a házasságról, én azt mondom, hogy biztos, vagy előtte utána dolgozni kell a saját házasságom. A másik a gyereknevelés, mert én azt mondom, hogy én nem akarok így állni, mint lelkipásztor, és mondani, hogy nézd, milyen tökéletes példa vagyok. Mert én azt látom, hogy ezt a munkát, amit mi végezünk, a mi családunkban, meg folyamatban van, mi nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény a mi gyerekeinkkel se. És azért van egy félelem benne. Amikor én beszélek el. Én nem tudok tökéletesen csinálni mindent. Én igyekszem Isten szerint nevelni őket. De én azt látom, hogy azt a munkát, amit mi együtt végezünk, nagy szükség van az Isten kegyelemre. Nagy szükség van arra, hogy Isten irgalmas velünk. Én nem tudok kiállni és azt mondani, hogy milyen jó vagyok ebben. Hanem ebben a területben én azt látom, hogy nagyon fontos az állázat. És azt kell látnom, hogyha látjunk valami eredményt, azt kell mondani, hogy legyen Isten a dicsőség. És nem mi. És nagyon fontos, hogy mindjárt látjunk ezt, hogy a mi feladatunk. Mint édesapjak, mint édesanyjak, mint gyülekezeti tagok, akik segítenünk más édesapjak és édesanyjak a gyereknevelésben. Mindnyájunk van egy feladatunk. Mindnyájunk tudunk segíteni. De azt kell látnunk, hogy a gyerekeink kell helyezni az Isten kezében. És várni azt, hogy Isten az ő kegyelemmel ő végezi a munkát az ő szívükben. Imádkozzunk. Édesatyánk, amikor ma ünnepeljünk az édesanyjak, imádkozunk értük. Add neki erőt és bölcsességet, hogy tudnak követni azt az útmutatást, amit te adtál a gyerekekkel kapcsolatban. Azt, hogy tudunk megfelelő módon szeretni őket, nevelni őket, és elengedni őket. Imádkozunk azok a gyerekekért, akik most itt vannak ebben a házban. És imádkozunk értük, hogy ők tudnak megismerni téged, mint személyes megváltót. Imádkozunk, hogy ők tudnak még fiatal korán melletted dönteni. Melletted. És imádkozunk értük, hogy ők tudnak kitartani a hitükben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.